Látássérült emberek részére készült, kizárólag ingyenesen terjeszthető hangoskönyv.
13. Dorothy L. Sayers, Nabukodonozor. Magától értetődik, hogy mindenki játszott már Nabukodonozort, ha csak nem tartozik azok közé a szellemesek közé, akik nem ismernek más játékot, mint a jójót, vagy az éppen pillanatnyilag divatos bolondságot. A Nabukodonozor olyan régi módik, hogy ma csak a kifinomult ízlésűek játsszák. Az Amerikából jöttünk, kell együtt tűnt újra fel, tulajdonképp annak egyik alfaja. Alig ha nem azért hívják Nabukodonozornak, mert nehéz volna alkalmatlanabb nevet találni ehhez a játékhoz. Ki kell választani valamilyen híres ember nevét, lehetőleg jó rövidet, ha csak a hallgatóságnak nincs birka türelme. Legyen mondjuk jobb, először el kell játszani, csak úgy, néma játékkal, egy évvel kezdődő híres ember szerepét, aztán egy jóval kezdődőét, aztán egy B-vel kezdődőét. Végül el kell játszani magát jobbot, a nézők kitalálják, hogy jobbot adták fel, és hálásan tapsolnak. Ennyi az egész, jókedvű és képzelő tehetségű emberek sokat tudnak mulatni rajta. Bob Lester a születésnapját ünnepelte, anya, huga is, vagy 20 jó barát zsúfolásig megtöltötte a kis lakást Hammersmithben. Írók voltak, megfestők meg másfajta komédiások, mind valami meglehetősen szórakoztató munkával keresték a kenyerüket, és megszokták már, hogy tréfás dalnok versenyekkel és társasjátékokkal üssék agyon az időt. Szellemesen tudtak bolondozni, úgy viselkedtek, mint a gyerekek, jókedvre derültek egy ütűnyi citromos vörösbortól, ügyesek voltak valamennyien, és kitűnően ismerték egymást. Cyril Markham nem nagyon találta a helyét közöttük, pedig roppant kedvesek voltak hozzá, megpróbálták elűzni a rossz kedvét. Már majdnem fél éve, hogy Jane meghalt, és bárminnyájan őszinte szívvel osztoztak Cyril gyászában, mindenki szerette Janet, a férfik mégis érezte, hogy ő meg a többiek sohasem érthették és érthetik meg egymást, idegenek. Drága Jane, nehezen bocsátották meg Cyrilnek, hogy elvette Janet, és magával vitte Szorvalba. Rettenetes, hogy Janenek meg kellett halnia, alig két évvel később, gyomor és bélfertőzésben. Ő bezzeg részt venne mindenfajta mulatságban. Képtelen játékokat játszanának, és Jane ízlést és kesességet vinne a legképtelenebbe is. Markham sohasem lenne képes erre. Merev, nehézkes és kínosan elfogódott. Mikor Bob azt javasolta, hogy játszanak Nabukodonozor, udvariasan felkérte Markhamot is, legyen a szerepeket bemutató színészek egyike. Nagyon is kedves, Markham azt mondta, hogy ő legszívesebben csak nézné. Bob megkönnyebbülten sóhajtott fel, és kipróbált veteránokból állította össze csapatát. A lakás két utcai szobája közt teljesen felnyitották a szárnyas ajtókat. Novembert írtak már, de az éjszaka furcsán füllett volt, és a folyóra néző három francia ablak közül az egyik nyitva állt. A telefüstölt szobán keresztül és a vendégek feje fölött Markham látta, hogy a túlsó partfényei úgy táncolnak a vizen, mintha japán lampionok volnának. A kisebbik szoba volt a színpad, és a két szoba közti ajtónyílásra vastag vörös függönyt takasztottak. Kint a folyosón fel és alá sászkáltak a színészek, és nevedugéltek. Markham várta, hogy kezdődjék a játék, és bámulta a függönyt. Ismerős volt. Ez az ő függönyük a Szorvali házból. Ezzel választotta el Jane a nappali szobában az étkező részt a fogadótól. Furcsa, hogy Bob megszerezte, és most itt van. Nem, mégsem az. Jane a függönyeit Bobtól kapta nász ajándékba, biztos marad Bobnak is egy pár. Látta, hogy régi függönyök, ilyen damasztot ma már nem csinálnak. Bob megnyitotta a függönyt, kidugta borzas fejét, és bejelentette. Nabukodonozornak négy betűje van, ezzel el is tűnt. A távolból vad tülekedés zaja hallatszott, és egy hang felkiáltott. Van ruhaszárító kötél a konyhában. Valaki, aki az ajtó mellett állt, eloltotta a villanyt, a damaszt függönyt pedig félrehúzták, hogy eljátsszák az első betűt. A spanyol fal a színpad mélyén, és Lavinia Forbes fölötte előkandikáló feje, előkelően egy krikettővel a homlokára erősített sejemsálba bugyolálva, elég volt ahhoz, hogy Mrs. Lester elhamarkodottan, mint mindig, felkiáltson. Romeo és Julia, az erkély jelenet. Mindenki visszegett, a vér Julia pedig a spanyol fal mögül rúst és tükröt vett elő, és nekiállt, hogy kifesse magát, a legkevésbé sem fukarkodva a rúzsral. A művelet közepén valamilyen távoli dolog vonta magára a figyelmét. Kihajolt a spanyol fal fölött, és izgatottan mutatott a hal felé, ahonnan valóban meghökkentő lárma hallatszott be. Péter és Paul Barnaby, az ikrek jelentek meg, zajos tetszést taratva, négy kézláb, szőrével kifelé fordított krémes kabátban, a költségekre való tekintet nélkül, vadul harabdálva ruhás kötél zablájukat. Egy fonott cék volt hozzájuk erősítve vastag bőröncíjakkal, valósan akadozott és nyikorgott a küszöbön, de aztán láthatatlan kezek vadul a szobába taszították, úgyhogy a kosihajtó pompás jelenségé gőrös házi köntösben síkos sejemövvel és tengerészkarddal a derekán, hatalmas felfordított leveszűrővel a koponyáján, kis hián a paripák közé zuhant, és méltatlankodva jól hallhatóan morogta terebélyes krebbajusza alatt lassan a testtel. A hölgy a spanyol fal mögül szemmel láthatólag fel akarta izgatni a hajtót, de az csak egy közönséges és felettébb helytelenítető kézmozdulattal válaszolt. Azután a következő rövid némajáték két fürdőköpenyűbe és turbánba öltözött testes figura megjelenését eredményezte, ezek pedig neki láttak, hogy közös erővel átemeljék a hölgyet a spanyol falon. Vigyázzatok, mondta valaki, a spanyol fal megrázkódott, de az egyik paripa gyorsan elkapta, az áldozatot pedig a padlóra potyantották, és ott haladéktalanul elhalálozott, kellő mennyiségű vonaglás és vihegés után. A szekerész a lovak közé csapott ternyőjével, mesteri stílusban körülhajtatott a szobában, majd távozott. A színsarkából vad csaholás jelezte három veszett lábtörlő érkezését, mindhárman hosszadalmasan végig szimatolták a hullát, majd nagy harapásokkal marcangolni kezdték. Függöny, a sodró lendületű előadás nagy sikert aratott, és nem okozott sok fejtörést a nézőknek. Természetesen Jézabel, mondta Tony Vipers, vagy Jéhu, mondta Michel Royd. Remélem, hogy Lavie nem ütötte meg magát, mondta Mrs. Lester. Akkor átpuffant a földön. Minden esetre az első betűjé, mondta Patricia Martin. Nagyon élveztem ezt a vadkosikázást. Bob nagyszerű látvány volt, tette hozzá Vice Taylor, aki Mrs. Lester háta mögött ült. Aztán Markhamhoz fordult, de a drága Jane annyira hiányzik. Hogy szeretett játszani és maskarát ölteni, milyen vidám kis teremtés volt. Markham bólintott. Igen, Jane egész életében színésznő volt, és ezzel a vidámsággal védekezett valahogy az elhagyatott vidéki ház és az ő mogorva kedélye ellen. Jane mindig énekelt, mikor tett vett a házban, és ő ettől olyan borzalmasan ideges lett, hogy rá is kiabált. Mindig csodálkozott, mitől van kedve az asszonynak énekelni. Aztán, persze, megtalálta azokat a leveleket, és akkor már tudta. Bár el se jött volna ide, gondolta magában. Valósággal kiri ebből a környezetből, és Tom Derin tudja ezt, és gúnyosan mosolyog rajta. Láttatom sötét, gúnyos arcát a szoba túlsó végében az ajtónál. Neki, ennek a sima motorú pokolfajzatnak is van most, mire emlékezni. No, de ő, Markham, jól elpöszkölte a labdát Derin elől, és ez már valami. A szoba fullasztóan meleg, pedig az ablak nyitva van. Mi a csodát akarnak ezzel a pokoli tűzzel? A vérvalósággal felfort az agyában, úgy érezte, hogy szétrobban a feje. Túl sok ennyi ember ezen a kis helyen, és mekkora zajt csapnak. A hosszas várakozás, a rohanó lábak dobogása a halban arról árulkodott, hogy valami félelmetesen kitervelt dologra készülődnek. Unalmas egy játék. Megint eloltották a villanyt, valaki bejelentette, hogy a második betű következik, és félrehúzták a függönyt. Becsander jelent meg kibontott hajjal, halvány rózsaszín és igen szerény méretű egybe szabott trikó és bugyiban, átölelve a szűk kezes lábas alsó ruhába bújtatott és rendkívül elfogódott George Webrestert. Vidám nevetés fogadta őket. Az ágyjelenet, kiáltotta Mrs. Lester, szokásához híven kissé elhamarkodottan. A szereplők megindító jeleit adták gyengéd érzelmeiknek, majd elváltak, George a zongora túlsó oldalára vonult, és szorgalmasan ásni kezdett a szenes lapáttal, vagy pedig letelepedett a heverőre, és ujjaival fésülgette a haját. Az ajtóban hirtelen Peter Barnaby vörös ábrázata jelent meg, tekeregve súszott közelebb a földön, és szaporán öltögette a nyelvét. A fej mögött egy vége láthatatlanul hosszú zöld asztal terítő kígyózott, lassú, araszoló mozgásával elárulva, hogy még egy emberi gépezett, feltehetően a másik Barnaby kiker rejtőzik alatta. A csúszómászó meg sem állt a heverőig, és Betty lábához dörgölőzött, majd, a burok miatt némi ügyel bajjal, felegyenesedett, és fejével a dohányzó asztalon álló haszfitisztra felé bökött. Betty jelezte, hogy megborzott és tiltakozik, de aztán engedett a kísértésnek, az haszfitisztra levelei közül egy nagy almát húzott elő, jól látható örömmel rágni kezdte, a Barnaby kettős pedig a heverő mögé vonult. George ekkor megtörölte valóban izzadt homlokát, és vállára vetve a szenes lapátot, hazatért a munkából. Mikor észrevette, hogy Betty mit csinál, elejtette a lapátot, és karját az ég felé tárta. Némi rábeszélés után mégis elfogadta a lakomából ráeső részt, és mindenek előtt fényesre dörzsölte az almát a fehér neműjén. Később, úgy látszik, rádöbbent, mennyire illetlen ez a fehér nemű, sőt, kezdett gúnyosan és szemrehányóan vögdösni a női fehér nemű felé is. Betty zokogva az aszfitisztrához rohant, leszakított két nagy levelet jaj a szerencsétlen növény, sikoltott fel Mrs. Lester és az egyiket George derekára, a másikat a magáéra kötötte zsineggel. Ekkor a spanyol fal mögül bobvészjósló alakja tűnt fel, piros köntösben és élénk kék abroszban, hatalmas fedővel a feje búbján. Terbélyes vattaszakál tette méltóság teljes vonásait. A bűnösök hasra vágódtak előtte, és a függöny nagy örömi valgás közepette összesapódott. No, most Ádám volt-e, vagy Éva? Kérdezte Mitchell Royd. Azt hiszem, Éva, mondta valaki, és a teljes név talán Éhu lehet. A, vagy Á, E, vagy É mindegy. Éhu már volt. Nem, az Jézabel volt, de nem játszhatják el a végén megint Éhut, vagy Jézabelt. Ja, je, ja, é, megint kigyulladtak a lámpák. Furcsa, milyen fehér és torz minden arc, mint a maszkok. Markham az ujjával megazította a galériát. Jézabel, Ádám, késóvárasszony, rászedett férfi. É, a, ja ne, mikor Jézabelnek, a te anyádnak paráznasága és varázslása mindig nagyobb lesz, vajon akkor is így mosolyogna Dering, ha tud.